az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ő benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Az ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. Ezek az evangélium igéi. Karácsony 8-a lezárult január 1-ével, Mária Istenanya ünnepével, de a karácsonyi idő még folytatódik egészen Urunk megkeresztelkedéséig, és ezért az egyház a megtestesült igével kapcsolatos szentírási részeket tárja elénk, hogy tovább gondolkodjunk azon a misztériumon, azon a csodán, amit karácsonynak hívunk. János evangéliumából olvastuk ezt a részt, már karácsony ünnepi miséjének is ez volt az evangéliuma, de annyira gazdag, hogy újra és újra érdemes elolvasni, akkor is, hogyha a jánosi egyszerűséggel van benne, sok minden kifejezve, sokszoros ismétléssel, hogy felfogjuk azt a csodát, amit Isten adott nekünk, és amiben részünk van. De engedjétek meg, hogy a logoszról elmélkedjünk a mai napon egy picit. A logosz az, amit most a szentírási részünk igeként fordít, de sok mindent jelent. A logopédus szavunk is ebből ered, vagy a logoterápia, ez a beszéddel kapcsolatos ez a logosz, értelmet is jelent, egyfajta bölcsességet, és innentől kezdve értjük, hogy miért olvastuk a bölcsesség dicséretét az Ószövetségi Olvasmányból, mert hogy Jézusról szól, aki az Atya bölcsessége. Amikor Adventben énekeljük, hogy jöjj el Emmanuel, akkor énekeljük azt, hogy ó, jöjj el örök bölcsesség, és ez alatt is Jézus Krisztust értjük. És ha így értjük, hogy Jézusról szól az egész, kezdetben volt Jézus. Ő volt a logosz. Istennél volt, ezzel kifejezzük, hogy az a Jézus, aki emberré lett, ő öröktől fogva valóságos Isten, és Isten volt a logosz. Vallja János Jézus istenségét. És utána folytatja, hogy ő az emberek világossága, amelyik a sötétségben világít. Mindannyiunk tapasztalata, hogy milyen, amikor sötétben kell botorkálni, és egy pici gyertya fénye már eloszlatja a sötétet. Valahogy így van Isten is, aki emberré lesz, és fényt ad nekünk. Hogy lássuk, hogy merre tart ez a világ. Ma nagyon sok kérdés merül fel az emberekben, és azok, akik csak a földi életben gondolkodnak, gyakran kétségbe is eshetnek, hogy nem úgy megy minden, mint a szokásos időben. Igen, kérdések vetülnek fel, korlátok közé vagyunk szorítva, de azok, akik befogadták az igét, annak Isten megadta a hatalmat, hogy Isten gyermekei legyenek, és mi Isten gyermekeiként tudjuk járni az életünk útját. Mit jelent ez? Az, hogy Isten emberré lett, ettől kezdve a mi életünk része, és azért lett emberré, hogy mi találkozhassunk vele. Az elmúlt napokban kicsit nyugalmasabb időszak volt, volt idő, hogy én is foglalkozom picit lelki dolgokkal, talán többet, mint szokott, és Carlo Acutist vettem elő, illetve néztem meg, ő az a legutóbb boldoggá avatott európai szentünk, aki 15 évesen halt meg, olasz fiú, aki minden nap szentmisére járt, közben egy teljesen normális srác volt, focizott, nagyon vidám, vicces fiú volt, de az első helyen volt számára az eukarisztia, és nagyon érdekes kérdéseket tett fel, hogy hogy lehet az, hogy az emberek sorba állnak, hogy színházba, moziba menjenek, és közben a világ királyával találkozhatnának, és üres a templom. Nem tudta ezt felfogni. Ő naponta ment szentmisére, éppen azért, hogy találkozhasson Jézussal, és a mai evangéliumban is itt van egy kulcsmondat, ez, hogy és az ige testé lett, és köztünk lakott. Nézzük meg ezt picit görögül, mert egészen más a fordítása, hogyha lenne még a magyarban az a régen használt igeidő, amit az úrangyalakor szoktunk használni, mert igazából itt a helyes fordítás az lenne, hogy és az ige testé lőn, és mi köztünk lakozék. Ez egy olyan igeidő, amit ma már nem használunk, de nagyon jól visszaadja a görög aorisztos igeidőt, ami egy olyan múlt, ami a múltban elkezdődött, és máig a jelenig tart. Mert ha mi így mondjuk, hogy az ige testé lett, és köztünk lakott, ez egy befejezett múlt. Mint hogyha igen, egyszer testé lett, itt is lakott, de aztán vége, elköltözött. Jobb lenne így fordítani, hogyha még használnánk ezt az igeidőt, hogy testé lőn, és köztünk lakozzék. Ebben benne van az, hogy elkezdődött, de nem ért még véget. Felfogjuk ezt a csodát? Sőt, a görögben szárx van, ami hústestet jelent. Hogy az ige hússá lett. Hússá lőn, és köztünk lakozzék. Isten annyira közel akar kerülni hozzánk, hogy húsvér ember lesz. Szoktam említeni azt a kis 10 éves kislányt, aki hazafele a miséről mondja az édesanyjának, ami Mária mennybe vételének ünnepén, hogy tudod, hogy miért kellett őt felvenni az égbe? Hát mert minden anyukának szüksége van arra, hogy megöleljék. De hát, hogyha nincs ott a teste, akkor Jézus hogyan ölelte meg Máriát odafönn? Ez egy kicsit fordított logika, de Isten előbb emberré, testé lesz. Minden egyes szentmisében kimondjuk ezt, hogy ez az én testem, ez az én vérem. Áldozáskor a pap azt mondja, Krisztus teste, és mi hisszük, hogy ugyanaz a húsvér Jézus Krisztus van jelen az eukarisztiában. Ennél többet kiadhat? És mi választhat el bennünket ettől a hatalmas kincstől? A logosz emberré lesz, a tanításával bölcsességet ad nekünk. A kérdés az, hogy élünk-e ezzel? Olvassuk-e a Szentírást? Az sem véletlen, hogy egyházban bölcs emberek egy szintre tették a Szentírást és az eukarisztiát. Hiszen mind a kettő testélet ige. Kézzel fogható, olvasható, befogadható a Szentírásból és a Szent áldozásból a szívünkbe fogadhatjuk. De felfogtuk-e már ezt a csodát? Hogy minden egyes szentmise igazából Názáret, ahol az angyali üdvözletkor Mária méhében a Szentlélektől foganta az Úr Jézust, a logoszt, és ez a csoda megtörténik, a megtestesülés csodája minden egyes szentmisében. Ezért térdelünk le. Igazából le is kéne borulnunk, hogyha felfognánk igazából ezt a csodát. Emlékszem, találkoztam egy idős atyával, 60 éves korában szentelték pappá. Amikor én találkoztam vele, akkor volt 70 éves, és azt mondta, hogy már 10 éve pap, de minden alkalommal remegő térdekkel megy be, hogy a szentmisét bemutassa. Mert ha felfognánk, hogy mi történik a szentmisében, akkor itt mindenki leborulna. Nyilván szívünkben leborulunk, és ezért hajtunk térdet, és ezért térden fogadjuk azt a csodát, hogy mi is részesei lehetünk annak, aminek Mária részese volt. Hogy ide jön közénk az oltára a megtestesült logosz. Isten bölcsessége, aki öröktől fogva van, és aki a szívünkbe akar költözni, és ezért mondja a Szentírás, hogy aki befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, és ha az ő gyermekei vagyunk, akkor nincs mitől félnünk. Az utolsó képkockák ebben a kis filmben, amit Carlo Acutisról szól, az a címe, hogy egy boldog ember, az, hogy a halálra vagyok kárhoztatva. Mondja így, mikor kiderül a betegsége rá, néhány napon belül meghal. De ezt mind mosolyogva mondja, mert hogy felfogta ezt a csodát, hogy a mi hazánk a mennyben van, és oda pedig az út, ahogy ő fogalmaz, az eukarisztia, Azt mondja, hogy az eukarisztia az én autópályám a mennyország felé. Jézus maga mondja, aki eszi az én testemet, és ugye ez a szág szó van itt, annak örök élete van. Mitől félnénk? Carlo Acutisra még hatással volt 2005-ben egy püspöki szinódusnak a 11. közgyűlésén elhangzott egy mondat, de a kettő, és ezt szeretném megosztani veletek. Az eukarisztia azt jelzi, hogy az egyház és az emberiség jövője Krisztushoz, az egyetlen szilárd sziklához kapcsolódik, és nem valami más valósághoz. Az eukarisztia. Ezért életünk középpontja. Azt jelzi, hogy Krisztushoz, az egyetlen szilárd sziklához kapcsolódik. Hallottunk a földrengésről Horvátországban, földcsuszamlásról Norvégiában. Ezek embereket temetnek el, sokan halnak bele, de Krisztus az a szikla, amely nem moccan, akiben egyre inkább bele kell kapaszkodnunk, mert nincsen más szilárd pont az életünkben, csak Krisztus és az eukarisztia, hiszen maga Krisztus van az eukarisztiában jelen. És így folytatja ez a 11. közgyűlés a szinódusnak. Ezért Krisztus győzelme az eukarisztia misztériumában hívő, azt ünneplő és megélő keresztény nép. Még egyszer, Krisztus győzelme az eukarisztia misztériumában hívő, hisszük, hogy ő itt is most jelen van az eukarisztiában, azt ünneplő, amit éppen most teszünk, és megélő keresztény nép az eukarisztia hálaadás is. A keresztény ember alapvetően hálás természetű. Adjatok hálát mindenkor mindenért, mondja Szent Pál. És olyan szépen dicséri az efezusiakat, ezt szeretném újra felidézni. Azt mondja, hogy Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, Jézus Krisztust. Ezen áll vagy bukik az életünk, hogy megismerjük-e őt, aki már testé lett, köztünk élt, ismerjük a történetét, a szavait, találkozhatunk vele. Ahogy Carlo Acutis mondja, hogy neki az imádság az egy valóságos találkozás Jézus Krisztussal. A szent áldozás szintén, annyira, hogy az én testembe fogadhatom az ő testét, az én lelkembe az ő lelkét. Ismerjétek meg őt, ezt mondja Pál. Gyújtson lelketekben világosságot. Mennyire szükségünk van arra, hogy tudjuk, hogy mi az élet célunk, tudjuk, hogy nem botorkálunk a sötétben, tudjuk, hogy miért, kiért élünk. Ez az a világosság, amit semmi sötétség el nem vehet tőlünk. Bármekkora sötétség veszi körül az égő gyertyát, az akkor is fényt ad, hogy látszólag a sötétség sokkal hatalmasabb. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reménységre hívott meg titeket. Megértettük, hogy mi a reményünk? Hogy a mi hazánk a mennyben van? Hogy a remény nem csal meg, mert Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által? Hogy mi se nem optimisták, se nem pesszimisták nem vagyunk, hanem reménykedő emberek? Hogy van reményünk, amit semmi és semmilyen körülmény nem vehet el? Milyen reménységre hívott meg titeket, és milyen gazdag az a fölséges örökség, amelyet ő a szenteknek készített? Másik helyen ezt mondja, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem fogja azt, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. És mi mással mutathatnánk meg a szeretetünket iránta, mint ahogy János evangélista mondja, hogy megtesszük a parancsait. Aszerint élünk, szeretetben, megbocsátásban, irgalomban. Ez a világ egészen más lenne, hogyha komolyan vennék Jézus szavát. És mindannyian próbálnánk napról napra megvalósítani, akkor is, hogyha elbukunk. De van reményünk, hogy mindig van újrakezdés. Ha élnénk a Szent Jónás lehetőségével, hogy de jó, hogy nem kell tovább cipelnünk a terheinket. Mi a reményünk, hogyha ragaszkodunk ahhoz, ami földies? És itt a reményünk, hogy ebbe a földies világba jön le az Isten, lesz a logosz szárkszá, az ige hússá, hogy a szívünkbe fogadhassuk, fogyaszthatóvá teszi magát számunkra Isten. Nyilván soha nem fogjuk felfogni az ő teljességét, de magát a szeretetet fogadjuk a szívünkbe. És Carlo Acutis tettekre váltotta az evangéliumot. A zseppénzéből a hajléktalanok hálózsákot vett. Hogyha 15 éves volt, ment és a szerzetesekkel együtt meleg ételt osztott hajléktalanoknak, felfogta azt, hogy tettekben kell megnyilvánulnia a Krisztus iránti szeretetünknek, hogy őt ismerjük. Ha valaki ismeri Isten, de nem a szerint él, akkor az hazudik. Ha ismerjük a parancsokat, de azt mondjuk, hogy jó, az egy parancs, el van ott a könyvben, de nem válik az életünk részévé, akkor minek? Az ige testélőn és köztünk lakozék mind a mai napig, és ez megváltoztatta a világot 2000 évvel ezelőtt karácsony óta a Jézus Krisztussal való együttlét miatt egészen más a világ. Lehet, hogy néha úgy tűnik, mintha meg kellene még váltani, de nem kell. Nekünk kell élni azt, amit a megváltás hozott nekünk. Minden más, amióta Isten emberré lett, amióta mi is naponta találkozhatunk vele a szent áldozásban, a szentségimádásban, a szentségekben. Töltekezzünk fel ezzel a bölcsességgel, a világ világosságával. Ha éppen összedőlnek fölöttünk az épületek, vagy a hullámok összecsapnak a fejünk fölött, jöjjünk be az Isten házába, hiszen fizikailag is jelen van az Isten, nem csak úgy általánosságban, hiszen benne élünk, mozgunk és vagyunk, nem tudunk kikerülni belőle. De itt mégis valahogy a kegyelmi térerő nagyobb. Itt megnyugszunk. És ki ne tapasztalta volna már azt, hogyha csak egy 20 percre elcsendesedik Istennél, akkor a lelke is megnyugszik. Csak meg akarjuk-e spórolni? Kell a műsor, kell, hogy zajoljon valami körülöttünk. De ebben a szent semmit tevésben, amit szentségimádásnak hívunk, amikor csak az Isten jelenlétébe helyezem magam, és engedem, hogy hasson rám, kérem, hogy alakítsa a szívemet az ő szent szíve szerint, ez mindent megváltoztat. Én hiszem, hogyha a világon mindenki csak 20 percre elcsendesedne, minden nap más lenne a világ. És amikor azt látom, hogy vannak családok, akkor reggel az első mozdulat az a tévé vagy a rádió bekapcsolása, és ez megy éjfélig, egy pillanatnyi csend sincsen a napban, ott hogyan akarnak Istennel találkozni, aki nagyon halkan szól, nem ránk töri az ajtót, hanem csendben testé lesz, titokzatos éjszakában, Betlehemben. Márián és Józsefen, meg egy-két házi állaton kívül nem volt ott senki ekkor. A születése és a feltámadása titokban zajlik, maga az eukarisztia is misztérium, elrejtett titok számunkra, amit csak hittel tudunk felfogni, és amire minden egyes szentmisében kimondjuk, hogy hitünk szent titka. Nem látjuk, de hisszük. És akkor ezt felfogva, csendesen, Isten csendjében találkozhatunk vele, hogy az ige a szívünkben is testé legyen, és mi ezt a testélet igét az életünkben váltsuk tettekre. Nem csak hallgatjuk, amit ő tanít, az örök bölcsesség, hanem próbáljuk napról napra megélni. Az élet minden nap ad lehetőséget arra, hogy a szeretetet gyakoroljuk. És annál krisztusibbak leszünk, annál inkább Isten képére és hasonlatosságára alakulunk, minél inkább sikerül megélni az Isten gyermekséget. És legyen bátorító számunkra, az ige helyet is hadd mondjam el, az Efezusi Levél első fejezet 15-18-as verse ez. Milyen gazdag az a fölséges örökség, amelyet ő a szenteknek készített. Mit ne adnánk oda ezért a gazdag, fölséges örökségért, mert a mennyeiért gyermekei vagyunk Krisztusnak, társ örökösei, de ehhez be kell fogadnunk őt. Az imában időt kell neki adni, hogy elcsendesedjünk előtte, és én hiszem azt, hogy az eukarisztia, ahogy annak idején 2004-ben II. János Pál pápa mondta, a harmadik évezred fénye és élete. Mi, akik itt vagyunk, ezt tudjuk és hisszük, és mindent megteszünk azért, hogy az eukarisztiába Krisztussal egyesülhessünk. És csodálkozunk, hogyha nem veszünk magunkhoz, akkor elgyengülünk. De mindent meg kell tenni ahhoz, hogy minden akadály elháruljon, ahhoz, hogy vele egyesülhessünk, hogy az ige testé legyen a mi szívünkben is. Legyen ő a mi világosságunk, legyen ő a mi bölcsességünk, legyen ő az, aki utat mutat számunkra ebben az évben is, és legyen minden nap karácsony, mert Jézus minden nap adja magát, minden egyes szentmisében, nem csak vasárnapról vasárnap, hanem minden nap. És adjunk hálát, hogy olyan országban vagyunk, ahol el lehet még menni minden nap szentmisére. Más országokban újra bezárnak templomok, máshol üldözik ezért a keresztényeket. Élünk ezzel a hatalmas lehetőséggel. Jézus naponta adja magát, naponta akar a szívünkbe költözni, naponta az Eukarisztiában megjelenik, és élünk ezzel a hatalmas lehetőséggel. Kérjük Isten bölcsességét, hogy mindig a lényegesre tudjunk koncentrálni. Ő legyen életünk középpontja, az egyetlen biztos szikla, akibe kapaszkodhatunk, nincsen más biztos pont az életünkben. A kapcsolatok változnak, elmúlnak, de a vele való kapcsolat örök. És ez fönséges gazdagság, ez a mi reményünk, amit Jézus ad nekünk. Úr Jézus, hálát adunk neked, hogy te emberré lettél, bár nem érdemeltük meg, hogy hússá lettél, hogy megmutasd az életünk irányát. Szülesd meg bennünk is, ami ki szívünk betlehemi istálójában, és engedd, hogy téged vihessünk mindenkihez, akik még sötétségben élnek, mint pici gyertyák, és te fényed vezessen bennünket is egész életünkön át, míg el nem nyerjük ezt a gazdag, fölséges örökséget, amit ígértél. Amen.